Szia segítségünkre, váltsd meg minket irgalmadból, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltárunkat énekeljük fennállva, te hozzá teljes szívből. Miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
Nem éltem még ezt földszínén, ne értem be születtél. Tulajdonodra vettél, még meg sem formált szent kezem, már elválasztál engemet, hogy társak
foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Nemrégiben a kicsit kaotikus könyvtára mélyéről kikerült hirtelen egy könyv a kezembe. Az első az, amit elolvastam így szemüveg nélkül, azt mondta, hogy biztos nem lehet, hogy a jó madár művészete. Jó madarak azok vannak, de ez nem az lehet. Utána közelebbről láttam, hogy a jó modor művészete. Na mondom, most legalább megtudom, hogy mi az. Mondom, elolvasom a könyvet. És amikor ki akartam nyitni, kiderült, hogy nincs felvágva. Tehát ezt a könyvet soha senki nem olvasta. Hát tulajdonképpen ugye a helyzet komikuma az vidámságra ingerel, de el is szomorított, mert minden felvágatlan könyv nagyon el szokott szomorítani, mert soha nem olvasták el. Oda tették a polcra. Jó módon művészetét, azt megvették, az árát ceruzával ráírták, és aztán többet nem olvasták, most föl kellett volna vágni, ugye a régi kötésekben még van ilyen. És aztán az jutott eszemben, hogy ma már nem nyomnak ilyet, mert minden könyvet föl lehet lapozni, de vajon az élet könyvét, a Bibliát ki fogják-e nyitni, attudnélik a Biblia éve van. Vagy oda lesz téve ez is a polcra. Teljesen mindegy, hogy felvágva vagy felvágatlanul. Mert azért megrendítő az ilyen odatett könyv a polcra, mert ez az egyház egyetlen kincse. Igazából nincsen más. Minden erre épül, a Bibliára, a Szentírásra. Most innen vettem a keresztelői parancsot, a Szentírásból, innen veszem az igehirdetés igéjét, innen veszük az üzenetet a születéskor, az esküvőn, innen veszük akkor, amikor el kell valakit búcsúztatni, évfordulókon és az élet minden napjaiban is a szükséges erőt innen vesszük, a Szentírásból vesszük. És a vigasztalást, az ünneplést, a törvénynek a szigorát is, ha kell, meg a feloldozást is. Csak is innen és nem máshonnan. És amikor ezt a kisgyermeket megkereszteljük, akkor tulajdonképpen az írás népe tagjai közé vesszük fel. A kijelentés népe tagjai közé. Amikor fogadalmat teszünk a nevelésére, akkor nem arra teszünk fogadalmat, hogy megtanítjuk ezt a kicsi gyermeket, hogy hogyan kell késsel villával enni, meg hogyan kell majd szépen lassan elhagyni a pelust és hasonlókat, akkor arra teszünk fogadalmat, hogy majd ő megismeri ennek a könyvnek, az élet könyvének a tartalmát. Megismertetjük vele, és annak is központi üzenetét, a Krisztusban kapott kijelentést, bűnbocsánatot és üdvösséget. Tehát van már lehetőség, már van gyerekbiblia, még van kicsinek, nem tud olvasni, ott vannak a képek. Aztán később, amikor már kezd tanulgatni, olvasni, megvannak hozzá különböző gyermekbibliák, még nagyobb akkor annak a korosztálynak megfelelő, és a végén itt van Szentírás, amelyet majd olvasni tud, mint nyiladozó, növekvő értelmű gyermek. Hát kérem szépen, óriási feladat megtanítani, vagy megszoktatni akár, nekem mindegy, hogy mondjuk gyermeknek azt, hogy olvassa a Bibliát. Hát persze ez magunkat is rá kell szoktatni. De magunknak is ki kell nyitni, tehát ha lehet ennek az évnek valami értelme, hogy Biblia éve, akkor nem csak a szép kódexek és más efféle nagyon hasznos dolgok, hanem az, hogy vágjuk már föl végre Szentírást, ami könyves polcunkon, és nyissuk ki. És nagy feladat ez szülőnek, keresztszülőnek, gyülekezetnek egyaránt, erre kössünk szövetséget, akkor, amikor itt fogadalmat teszünk. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg szülők és keresztszülők fogadalom tételét. Kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Elején akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük. Hát ő már elmondta előbb, mint a szülők, gyorsan rávágta. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket hálaadó imádságban eképpen, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ezt a kis gyermeket, köszönjük az ő szemmel látható vidámságát, örömét az életnek, köszönjük, hogy megőrizted őt is, az édesanyját is, és hadd könyörögjünk az ő életéért, most mindenek előtt azért, hogy a te ígéreted szerint pecsételd el őt, szent lelkeddel a magad népé közé. Könyörgünk azért, hogy légy ott az ő életében, család életében, mint gondviselő, megőrző, mint megváltó Isten, megismerhessen tégedet, megismerhesse a te utaidat, és itt tudjon üdvösséges módon kibontakozni az ő élete. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.
A mindenható Isten áld és őrizze őket a kis életet, adjon neki testben és életben való növekedést, hogy lehessen szüleinek keresztülegyen a körömére, anyaszentek áldozat felhúz, élő ügyűtagja, egykor részese a török üdvözlőjének.
Versét a 256. Irgalmaz Úristen! Az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szentháromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg Máté Evangélium a 9. részének első 8 verséből.
És hajóra szállva átkele, és méne a maga városába, és ímé hoznak valahozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek: bízzál, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: ez káromlás szól. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta: miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöknek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az felkelvén hazaméne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodék, és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban nagyon kényelmesen tudunk élni, és a te házadba jönni, ha valami akadály van, akkor mi bizony nem igyekszünk, akkor olyan könnyen mondjuk, hogy most nem tudunk menni, és nem tudunk figyelni, pedig az életnek a szava hangzik ott. És ezért könyörgünk most is, hogy az élet szava hangozzék a te ígéd által. Azért könyörgünk, hogy táplálkozhassunk általa, mert ha ez a táplálkozás nem történik meg, akkor elsorvad és elhal a lelkünk, az emberségünk. Köszönjük, hogy újra és újra hívsz bennünket, figyelmeztetsz bennünket, segítesz bennünket, adsz testvéreket, akik hívnak minket. Köszönjük, hogy mindig eljöhetünk ide, együtt lehetünk, és a te dicsőítésedben, a benned való örömben vesszük mindazt, amit te ajándékozol nekünk valóságosan. Így kérünk, hogy most is igazságban és szentségben vehessük mindezt. Áld meg az Isten tiszteletet, a szólót, a hallgatót egyaránt. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket. Gyertek csak. Fogjátok össze. Nyújjatok egy kicsit ki, és összefogtok én mindent. Ez az. Jól van, vannak még itt gyermekek. A picikét is beengedheted. Gyere, picike. Oda add a kezedet. Úgy, nagyon ügyesen. Jól van. Na, áldás, békesség. Hát az óvisok is vagányabbul mondják, na nem baj. Hát el szeretném mondani a következőt. Hallottam a rádióba azt, hogy márciusig le kell adni a 2 forintosokat. Hát ez nem túl jó hír, mert azt jelenti, hogy a pénzünk az nem javul. Eszembe jutott még régi-régi gyerekkoromban, hogy még az én időmben volt a rész Lukas 2 filléres. Az nagy kincs volt, azt gyűjtöttem. Mert részből volt, nem csak egy különleges alumínium pénz, de mostanik valószínűleg nem is láttak ilyet. Tehát az volt a legkisebb pénz, de érvényes pénz volt, hát olyasmi, mint a 2 forintos. És ebből írtózatos mennyiség volt, mint hogy a 2 forintosból, 1 forintosból is rettentő sok van. Igaz, hogy azon már egy kiflit se tudunk venni. Gyerekkoromban egy zsemle 40 fillér volt. Nem is láttál fillért, igaz? Mert már csak forintosok vannak, ugye? Nektek van még, hát hogy gazdag emberek vagytok, ez látszik. Na, ugye 40 fillér volt egy zsemle, 3 forint egy kenyér, ugye? Most meg összeszedegetjük, nem is nagyon becsüljük, ugye? Itt is hever, ott is hever, nem is szoktak visszaadni már a boltba. Ugye, mi az a 2 forint? Hát én arra gondoltam, hogy mi lenne, gyerekek vagyunk, ugye, nekünk nincsenek ezreseink, de 1-2 forintjaink biztos vannak, igaz? Nekem mindig összegyűlik egy marékkal. Hogyha összehordanánk ezt a 1-2 forintosokat, ez a kis kör itt vasárnapról vasárnapra, és beletennénk egy dobozba, most jobb híján egy ilyet találtam, ebbe gyűjtenénk, most képzeld, ez mind tele lenne 1 forintossal, meg 2 forintossal. Én már elkezdtem gyűjteni, ez aktivál dobozba tettem egy csomó 2 forintost, mert ettől aktívak szoktunk lenni, ugye van egy kis pénzük. Most ezt beleöntöm ide, hogy zörögjön. Mind 2 forintos, jó sok. És akkor minden vasárnap, ha van nekünk egy kis 2 forintosunk, a forintoson nem keverem, hiszen inkább keresek egy másikat. Jó, ezt is bereszórom. Így, jó, sok pénz. És minden vasárnap gyűjtenünk ezt a 2 forintos, 1 forintost. Én hajlandó leszek ezeket összeszedni, összerólnizgatni, és aztán elviszem az OTP-be, vagy a postára, beváltják, és ki fogjuk találni, hogy olyan gyerekeknek adjuk oda, akár idehaza, akár a határon túl, akiknek még ennyi sincs. Beleegyeztek? Tehát akkor hajrá 2 forintos, 1 forintos, 5 forintos már nem kell adni, csak 2 forintos, 1 forintos, jó? Tehát ezt mindig szépen el lehet kérni, otthaza anyutól, apjutól, elhozod, de kiteszem a dobozt, beletesszük, jó? Na, hát nagyon szépen köszönöm előre is, és gondoljunk azokra, akiknek ennyi sincs, hogy most gyűjtünk, mert ez hozzátartozik az Isten tisztelethez, mert ezt tanuljuk az írásból, az igéből, amire az előbb is szó volt. Áldás, békesség! Szervusztok! A 372. dicséretünkkel készülünk az Isten tiszteletre. Könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Felolvasott történetből húzom alá ezt a 2 mondatot, az egészet szem előtt tartva. Miért gondoltok gonosz szívetekben, ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kejfelés járj, hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön, kejfel, így szólt ekkor a bénához, vedd az ágyat, és menj haza. Az pedig felkelt és hazament. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a napi igénk a mutaütött meggyógyításának a története, és nagyon ismerjük ezt, Márk és Lukács is elmondja, ők részletesebben egy kicsit, onnan szoktuk megjegyezni ezt a történetet már tulajdonképpen gyermekkorunk óta, hogy ez a történet az, amelyikben többi evangélium szerint, mivel nem férnek oda Jézushoz a beteggel, ugye fölmennek a tetőre, lapos tetejű házról van itt szó, Palesztinában kibontják, és aztán leengedik a szobába, középre a maga tehetetlen embert. Ez egy nagyon kedves részlete a történetnek, nagyon szerettem én is ezt gyerekkoromban elképzelni, ezt az egész akciót, hogy megragadja az ember figyelmét, és Máté az egyszerűbben mondja el, de ezt ide kell nekünk közben érteni, ez egy fontos része, amikor ezt mondja, amikor Jézus látta a hitüket. De tehát Máté ebbe a mondatba sűríti bele ezt az egész történetet, hogy megfogják, fölemelik, hordággyal fölviszik a tetőre, és beengedik Jézushoz, és erre mondja, hogy látta a hitüket, ezt a kitartó, tulajdonképpen ötletes és merész döntést, házigazda nyilván éppenséggel el is zavarhatta volna őket, onnan, hogy szétbontják a házuk tetejét. Nos,
azt gondolom, hogy most jó, ha felidézzük ezt a mozzanatot, a kísérőknek, a segítőknek a hitét, mert ebben van tulajdonképpen a gyülekezeti munka lényege. Tegnap az ima hét témája is ez volt, hogy karoljátok fel az erőtleneket, támogassátok, mondja a Károli, és nagyon markáns, nagyon beszédes ez a kép. A tömeg szívesen hallgatja a rendkívüli tanítót, aki szépen beszél, újszerűen beszél, szokatlanul, ugyanakkor nagyon világosan beszél, ügyesen válaszol provokációkra, de mégis tömeg. Nem látja és nem hallja a maga tehetetlen embert. A tömegben elveszik. A tömeg az nem közösség, az nem gyülekezet, nem hordozzák benne egymás terhét. A tömeg az anonim, ugye nincs az egyes embereknek neve is. Van ilyen, hogy sokan azt is kívánják, hogy én nem akarok nevet magamnak, ne tudják, így jó, elveszek, elvegyülök a tömegben. A gyülekezet pedig ott kezdődik, amikor neve lesz benne az embernek, amikor látni kezdjük egymást, érteni kezdjük egymást, és hordozni kezdjük egymást. Akkor a tömegből kezd gyülekezet lenni. És ezért olyan fontos ennek a történetnek mindjárt az első lépése, mikor oda viszik négyen ezt az embert, ezt a maga tehetetlen embert hordozzák. Mi is történik? Tehát ugye ott van egy béna ember, aki semmit nem tud önmagáért tenni. Bénult élet, a görög szöveg, ez így mondja, hogy paralütikos, ugye ismerjük ezt a szót. Tehát ez nem egy kereső ember, nem egy tévejgő ember, nincs semmi aktivitása. Az egyetlen aktivitás az a őt hordozóké, aki lehet, hogy hozzátartozó, lehet, hogy barátai, ez nem lényeges. Az a lényeg, hogy ők megfogták ezt a bénult embert, és oda viszik Jézushoz. Szó szerint is közben járó szolgálatot végeznek. És ezt kell világosan látni, ezek az emberek elszántan végzik ezt, nem ők a gyógyítók, nem is a hitüknek az ereje, mert Jézus gyógyítja meg, de a támogatásuk az elengedhetetlenül fontos. Vagyis nagyon nagy szükség van minden gyülekezetben arra, hogy egyre többen legyenek, akik akár biztatással, beszélgetéssel, imádsággal, bármilyen támogatással odafordulnak azokhoz, akik ilyen paralitikus állapotban vannak, akár átmenetileg, akár tartósan. És itt nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy hiába való és fölösleges, vagy eredménytelen, ha odaállunk így valaki mellé. Jézus a hitükre néz, és nagyon nagyra értékeli ezt. Nem tudnak ők semmit se tenni, nem tudnak gyógyítani, nem tudják ebből az állapotból kihozni, de mégis oda tudják vinni egészen Jézusig. Ez a diakónia lényege. Bátorítson bennünket tehát ez az ige arra, hogy mi is bátorítsunk másokat. Merjünk odalépni, bátorítani, akkor is azt mondjuk, hogy hiába, nem vagyok én szakember, vagy nem vagyok én olyan nagyon kiképzett, vagy okos, vagy tapasztalt, hiszen itt tragédia van, de megszoktunk rettennie, hogy ja Isten, most mit mondhatnék én, holott éppen a jó szó hiányzik úgy, mint a falat kenyér. Tehát legyen ilyen bátorságunk, bátorítani, akkor csak tudom, hogy én személy szerint ezen túlmenően semmit nem tudok érte tenni. Csak azt nem kell hinni, Persze, hogy csodákat tudunk művelni, de azt igenis hinni kell, hogy van értelme a közben járó szolgálatnak, hogy imádságban fel lehet emelni valakit, és oda lehet vinni Jézus elé. Éppen amikor ezen a textuson gondolkodtam, megképzett előttem, hogy egy-egy házi csoportunk általában 4 emberből áll. Ez a 4 ember imádsága föl szokott emelni egy-egy ilyen nyoszóját, egy-egy ilyen bénult életet, és oda viszi az Úr elé. Ahol ilyen hordozások, közben járások vannak, ott már Jézus körül gyülekezet van, közösség van, egyház van. Egyet ne higgyünk, hogy ez hiába való, hogy ez fölösleges. Ezek után most már Jézusé a főszerep, teljesen váratlan mindenki számára az, amit mond. És azt mondja, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak bűneid. Azért megrendítő ez a mondat, mert nem aféle vallásos általánosítás. Hát végül is mindnyájan bűnösök vagyunk, végül is mindnyájunknak vannak terhei, hát ilyen az élet, és hasonlók, mert ugye mindjárt ki is veszük az élét. Legtöbbször erre telik, ugye? Ez a párbeszéd, ez kifelé valóban ennyi, egy mondat, ami belül zajlik, az végtelenül drámai. Tudnélik, ketten tudják pontosan, hogy miről van szó, de szinte a lét és nem lét határán tehetetlenül feküdve ennek az embernek, ki tudja, hogy hányszor kellett végig gondolni az életét. Mit kellett volna másképp tennem, amíg még lehetett? Vagy mit nem kellett volna megtennem? Amíg még erőm teljében voltam, még enyém volt a világ. Most már tudom, hogy sok minden hogyan kellett volna tennem, vagy szólnom, vagy végigvinnem. Most már egészen másképpen tenném. Tehát itt fekszem, és mozdulni sem tudok. Micsoda pokoli helyzet, és micsoda szavak egyszer csak, hogy megbocsátattak a te bűneid. Hallatlan mondat ez a farizeusok számára is, de ez a rab ezt gyógyítson, ha tud, de ne beszéljen. Hát beszélni azt egyrészt mi szoktunk, ugye, és Isten az, aki megbocsát. És többnyire nem a betegeknek, ugye a kor gondolkodása nagyon tipikus, valami nagy bűne van, azért beteg, nem is bocsátott meg neki az Isten, kiknek bocsát meg, kik pontosan betartják a törvényt, szépen járnak templomba, adakoznak, alamizsnálkodnak, böjtölnek, betartják a szombatot, hát ez övék a bűnbocsánat, övék az üdvösség, nem ezért a nyomorulté. És ők nagyon jól tudták azt, hogy beszélni mindenki tud. Hiszen a beszéd emberei voltak, írásmagyarázók voltak, írástudók voltak. Nyilván, amit nem éreztek, az az, hogy Jézus beszéde az más. Más, mint az övék, hogy tűnik Jézus mond, az ige, és nem emberi szó. És igét mondani csak az Isten szent lelke által lehet. Emberi beszéd soha nem lesz ige, akármilyen ragyogó elme mondja és csiszolja az üzenetet. És azt gondolom, hogy itt a Biblia évében lehet, hogy újra fel kellene ezt fedezni és ismerni, de az a nagy kísértés, hogy az ige egyháza helyett a beszéd egyháza vagyunk. Jó sokat beszélünk. Általában ugye a papságnak ez a betegsége, szeret sokat beszélni. Beszéd egyházává lettünk. A beszéd viszont a tömeg műfaja. Az ige ott szólal meg, ahol ilyen megrendítő párbeszédek hangzanak el, mint a butaütött és az Úr között. Bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Persze akkor megfogalmazódik az emberben az is, és nem akarom most ezt a vonalat túlságosan mélyen tovább vinni, de azért nem baj, ha úgy belénk akad, hogy lehet jobb volna hallgatni. Hát persze beszélni tudunk. A beszéd egyházának bizonyosan jobb lenne hallgatni, de Jézus nem erre adott nekünk parancsot, ugye missziói parancsban sem, hanem arra, hogy hirdessük az ő beszédét, az evangéliumot, amelynek a szíve, közepe ez. Bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. És az egyház mérkeringését, életét jelenti ez a központi üzenet, ez a szívdobbanás, hogy megbocsátattak a te bűneid, mert az Úr Jézus a maga életét tette rá erre az üzenetre, hogy igévé legyen, és felkeljenek a paralitokoszok, és ott hagyják fekhelyeik rabságát. Tehát az élő ige öltött testet a beszédben és a gyógyulásban. Fordítva nem megy, beszédből nem lesz ige, de az élő ige az emberi beszédben testet ölt, ha az Isten úgy akarja. És ezt a farizeusoknak is föl kellett ismerni, de azt mondja, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani a földön, és megtudták, mert elhangzik a nagy mondat, hogy kelj fel, vedd a te nyuszójádat, és eredj haza. És azt gondolom, hogy éppen ezért elönthet bennünket ugye a beszéd tengere, mert abba élünk, még a vallásos beszéd, mindenféle vallásos beszéd tengere is, de az ige hatalma, az félreismerhetetlen. Megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma, mert a buta ütött fel kell és jár. Ismerünk-e ilyen lebénult életeket, akik látszólag járnak, holott mozdulatlanul fekszenek a nyoszolyájukon? Hát ismerünk. De az ő helyzetük mégsem reménytelen, mert az ember fiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani. És azt gondolom, hogy ezért készülhetünk nyugodtan akár még a földi életből kilépni is, mert az ige uralma alatt élünk, mert az ember fiának van hatalma a földön. Bizonyára mi magunk is éltünk át ilyen állapotokat, vagy éppen át is élünk, ezt mindenki maga tudja, bénultságban, tehetetlenségben, csak az Isten igéje segíthet rajtunk, Jézus beszéde. És világos, hogy ez két személyes párbeszéd, akárhányan is vannak körülöttünk, akár milyen kedvesen mondják, nagyon fontos, hogy mondják, de azért ez végső soron egy két személyes párbeszéd, mert Jézus mindig kiemeli a tömegből azt, akit megszólít, és személyessé teszi a beszélgetést. Nagy pillanat ez, ne szalasszuk el, ne akarjuk anonimmá lenni, névtelenné válni, mert ezek a gyógyulásnak a nagy pillanatai. És biztasson is ez a történet mindnyájunkat, hogy épüljön és növekedjék a közben járók, a szolgálók száma, közösség a gyülekezetben, legyen az bármilyen, kevés, kicsi vagy sok, mert így történnek az igazi nagy dolgok. Úgyhogy kellett ez a négy ember, aki ezt a cipelést fölvállalta. Adja az Isten, hogy valóban ugye, az Isten beszédének, a Szentírásnak, a kijelentésnek az éve legyen az idei esztendő mindnyájunk számára, az Isten egyre inkább általa gyülekezetet formáljon, lélektől lélekig, személytől személyig. Én azt gondolom, hogy minden ilyen lehetőség, amit kapunk, az legyen a számunkra döntő, mert lehet, hogy meggyógyul által egy élet. Nem is biztos, hogy tudjuk. Nem mindegyik ilyen nyilvános és látványos gyógyulás, mint ennek a véna embernek. Nem tudhatjuk, hogy mire használja fel az Isten a magunk kicsi támogatását. Legyen hozzá bátorságunk, és vegyünk erőt. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki az 512. énekünket, és válaszoljunk az igére, annak a 6. verse, szólj és csittítsd a búr. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, sokszor csak te látod egyedül, hogy milyen bénultságokban tudunk heverni. Akár az egész életünk, akár annak egy-egy része, ami nagyon fontos a számunkra, de mozdulatlanok vagyunk benne, kéne valami feloldó, kimozdító, gyógyító szó, és képtelenek vagyunk rá. Most köszönjük azt a nagy biztatást, hogy nem maradunk ilyen szó, ilyen beszéd nélkül, mert az evangéliumodat te nem vontad vissza ebből a világból, és a nagy biztatást is hallottuk, hogy van hatalmad rá. És könyörgünk azért, hogy ennek a hatalomnak az uralma alá kerüljön a mi életünk. Köszönünk minden segítséget, amelyik errefelé hozott bennünket, akár már kicsi gyermekkorunktól fogva. Így könyörgünk most a mi egyházunkért, a közösségért, könyörgünk a tömegekért, amelyek ide-oda sodródnak ebben a világban, hol itt halva valamit, hol ott halva, és aztán már el is feledve valami új jön, amelyik nem engedi, hogy eközben neve legyen, hogy igaz emberré kezdjen válni, hogy élni kezdjen, hagy hallja meg minél több ember a gyógyító szót. Hagy könyörögjünk, édesatyánk, ezért az egész előttünk álló időszakért, amikor itt van a nagy lehetőség, hogy újra a középpontba kerüljön a te beszéded. Szent korszakok keletkeztek általa, és léptek tovább, és a te igéd tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük ennek a csodálatos megtapasztalásait a mi életünkben és gyülekezetünkben. Kérünk, édesatyánk, azért is, hogy azok, akik az elmúlt héten azt élték át, hogy milyen kemény és milyen könyörtelen ez a világ és annak valósága, hogy mennyivel fölöttünk van hatalmával, akik elvesztették szerettüket, azt is hallják meg, hogy a legfőbb hatalom az nem ott van, nem ebben a világban van, hanem nálad van, a te szavadban van, aki életnek, halálnak ura vagy, vigasztald meg a megszomorodottakat, és adj nekik látást a jövendőre nézve, és adj biztatást nekik, és mindnyájunknak adj támogatást, szükségünk van, akár kicsinyekre, akár nagyokra, akár fiatalokra, akár idősekre nézve. Kérünk arra, hogy légy ott a mindennapokban, a hétfővel kezdődő munkanapokban, vagy iskolapadban, add nekünk a hétköznapokban is a te erődet, hogy járhassuk a te utadat. Így kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot eképpen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek. Gyorsan elmondanám a hirdetéseket. Isten tisztelet után egy rövid presbiteri gyűlést tartunk, fölmegyünk a toronyszobába, mindjárt, és akkor nem kell arra várnunk, hogy találjunk helyet, hanem mindenki kényelmesen beszélgethet még akár utána, tehát fölmegyünk a toronyszobába,
Ma fél négykor lesz a mimifi, a 6 órás házi kör elmarad, mert este a felsővárosi, tehát a Pannonia úti plébániában megyünk, ez az ökumenikus imahétnek a záró alkalma. Szeretném azt is hirdetni, hogy azért is fontos, hogy elmenjünk, mert egy ilyen kis mini vesperással járunk mi hozzá az ökumenikus imahéthez, az Isten tisztelet elején, és hát akik ebben valamennyire jártasak, azok meg különösen jó lenne, ha egyen-ketten el tudnának jönni. Azért fontos ez a bizonyos esti áhítat alkalom maga kötött formáival, mert ez az egyetlen olyan közös pont igazából a katolikus liturgiával, mind a kettő felekezet számára legitimen ismert. Vesperásod van nálunk is, meg van nálunk is, ez egy teljesen közös pont, úgyhogy ezt ők is örömmel fedezték fel, és ezért is kérték ezt. Tehát 6 órakor a Pannonia úti plébánián zsoltatjánál. Hirdetem azt, hogy szerdán délelőtt a bibliaóra, és este pedig női bibliaóra lesz 18:30-kor. A többi alkalma, konfirmáció, ifjúsági órák a megszokott rendben vannak, és jövő vasárnap már lesz házi kör is. Hirdetem azt, hogy az utolsó útjára kísértük ki Németh Lajosné Barabás Erzsébetet életének 87. évében. Ravatala felett az evangéliumot a 124. Zsoltár 7. verse alapján hirdettük. Lelkünk megszabadult, mint madár a madarász tőréből. A tőr elszakadt, mi pedig megszabadultunk. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Illetve azt is, hogy végső búcsút vettünk Keserű János atyánk fiától életének 80. esztendejében, az evangéliumot a Sámuel könyvéből és a Máté evangéliumából vettük, él az Úr és él a te lelked, hogy alig egy lépés van köztem és a halál között, és az új szövetségig legyetek készen ti is, tehát amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek fia. Isten áldja meg megszomorodott szívűeket, adjon nekik vigasztalást, és a éppen elhangzottak értelmében is támogassuk a megszomorodott szívűeket. Hirdetem azt, hogy a mai napon megkereszteltük Dévai Patriciát, Móner Gabriella és Dévai Balázs gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és átadom a szót a Gonok úrnak.
Kedves testvérek, továbbra is mindenkinek a figyelmébe ajánljuk Demjén István gyülekezetünk történetéről írott könyvét, ami a iratterjesztésbe kapható sok más egyéb értékes dolog mellett. A pénztárosi asztalnál megtekinthető a választói névjegyzék véglegesnek szánt változata. Azért ilyen bonyolultan mondtam, mert mindig van azért egy-két megjegyzés, de aki most van az utolsó lehetőség, hogy viszontisztelt után a pénztárosi asztalnál nézzék meg a testvérek, és szóljanak nekem, hogyha még mégis marad benne valami kisebb-nagyobb hiba. Mert az istentisztelet utáni presbiteri gyűlésen, amit a toronyszobában lesz, ott fogadjuk el azt a változatot, amit fölterjesztünk az egyház megyéhez. A Bármadas és a Lónyai utcai református gimnáziumok felvételi tájékoztatói megtekinthetők a lelkészi hivatalban. Az iskoláról és a felvétel részleteiről a Bármadas nyílt napot tart 2008. február 13-án, szerdán, 7 óra 45 perces kezdettel a jelentkezők szüleinek. A jelentkezésre szükséges adatlapot a lelkészi hivatalba, illetve az iskola portáján lehet beszerezni. Illetve hát, aki esetleg érdeklődik, a gyülekezetből jó páran járnak a Bármadasba, tehát ott is lehet a gyerekektől is érdeklődni. Aki már készíti az adóbevallását, gondoljon a református egyházunkra és a budafoki református keresztény alapítványra, az ívek vagy tájékoztató papírok megtalálhatók a kijáratnál. Akik kértek adóigazolást, adok Pap Tamásnál, átvehetik, hol vagy Tamás. Ott van. Ma este, ezt már a nagytisztelt úr mondta, a Pannonia úti római katolikus templomba megyünk este 6 órára. Ez más, mint ami az eredeti hirdetésben volt, 6:30 van az újságokban, itt ott az jelent meg. Tehát a helyes időpont az 6 óra lesz. Kérjük, hogy ebbe a formába is fejezzük ki egységünket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, amíg megkeressük a 261. dicséretünk befejezésről, addig elmondanám, hogy az ajtónak, járatnál a Szilveszter gimnáziumnak is ott az ismertetője, és azt is nagy szeretettel ajánlom az esetleg érdeklődők figyelmében. Tehát kegyelmes Isten kinek kezében. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.